Tehát a Máté 7:28-tól így hangzik Isten igéje. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. És nem úgy, mint az írástudók. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme oda ment egy leplás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papoknak, és ajánld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt bizonyságul nekik. Amen. Eddig az ige. Foglaljatok helyet, kérlek titeket. A hegyi beszéd utolsó néhány gondolata, mint egy szummája, amivel kezdtük az ige olvasását, és tudni kell azt, hogy ugye Izraelben Jézus korában is, és azt megelőző időszakban is nagyon jellemző volt a tanítás. Tehát nagy rabbik voltak, akiket följegyeztek, és nagyon tiszteltek, ilyen volt például Gamáliel is, akik tanították a Tórát, és tanították a hagyományokat a népnek. Tehát önmagában a tanítások és a nagy tanítók, azok mindig jelen voltak a zsidó nép életében, és hallgatták is azokat. Jellemző volt a maga a tanítás. Azt is tudni kell, hogy az ilyen nagy tanítók, ilyen nagy neves tanítók voltak, azokhoz bekerülni, mint tanítvány, nagyon nagy kunszt volt. Tehát aki tanítványa lehetett egy ilyen neves rabbinak, rabbúnia, ahogy mondják, hogy Jézusnak rabbinak nevezték őt is tanítónak, az nagy presztízs volt. Tehát ugye, hogy be tudott kerülni például a Pál apostol Gamálielhez, abba a tanítványi körbe, aki közvetlenül Gamáliel lábainál tanult, tehát a közvetlen tanítványi köre volt Gamálielnek, az, ahol például Pál apostol tanult, az egy nagy dolog volt. Tehát önmagában az, hogy elkölcsi tanítást, a Tóra tanítását, a hagyományokat, mint tanítás hallgatják a zsidó emberek, ez nem volt új dolog, mikor Jézus hallották, és figyelték az ő tanítását. Viszont mégis, amikor ez a sokaság hallgatja Jézusnak a hosszú beszédét, amikor a törvény magyarázza, és különböző elkölcsi tanításokat, tanítási alapokat fektet le, akkor nem a tanítás volt meglepő számukra. Nem a tanítás tartalmi üzenete önmagában volt meg, hogy milyen új dolog, hú, miért sose hallottuk. Nem ez az, ami megragadta az embereket, és ami megdöbbentette őket, hanem azon ámultak el, vagy döbbentek meg, hogy az eredeti szöveget néz, elámulni, megdöbbenni, hogy hatalom van az ő szavában. A hatalom pedig azt jelenti, hogy itt van ez a szó, hogy szabadság, képesség, lehetőség, felhatalmazás, hatalom, tekintély, jog, jogosultság, hivatal, hatóság, hatalom, jel, hatalmi jel, az, ami megnyilvánul Jézus szolgálatában. Tehát azt lehet látni, hogy egyrészt egy szabadságra szólt Jézus. Mindenféle formai, ilyen szólnoki kötelékek nélkül teljes szabadsággal beszélt az emberekhez. Nagyon közvetlen volt, egy szabadság jött át az ő szolgálatából, ami megdöbbentek az emberek. Nem egy ilyen papírszagú volt, nem egy betűszagú volt a szolgálat, egy szabadsággal úgy árad belőle, mint a belsejéből ömlött volna ki, nem mint az agyából, aki tudja, megtanulta, elvégezte az iskolát, hanem úgy jött belőle, az életéből kifolyt ez az üzenet. Megdöbbentek az emberek ezen a szabadságon. Aztán amikor hallgatták Jézust, azt érezték, hogy mint úgy beszél, mint akinek a legfelső szintről van hatalma, hogy ezt tegye. Holott tudta, hogy a zsidók még vitatkoznak azon, hogy ki is ő, meg hogy most, hát melyik rabbinak a tanítványa? Nem tudták beazonosítani. Melyik nagy tekintélyes rabbinak a lábainál tanult ez a rabbi? Furcsa volt nekik, hogy nem Gamáliel, nem lehetett beazonosítani, hogy mondj, ez a rend, ez hogy van? Zavarta őket. Nem a egyetemre járt ugye Jézus a nagy teológiai akadémiára, és zavarba jöttek az emberek, hogy honnan van ebben ekkora bölcsesség. Tehát ennek a szabadsága volt. Aztán ott volt benne az a képesség, az a hitelesség, hogy érezték az emberek, amiről beszél, ez az ember tényleg így él. Ez egy valóságos dolog, ami előjön az életéből. Hitelesnek tartották. És azt is benne van ebben a hatalom, mikor megállapítja, hogy hatalma van, hogy valami felülről való tekintélye van ennek az embernek. És mivel emberi tekintélyeket nem tudtak felsorokoztatni mellé, mert hát egyik rabbi sem vállalta be abba az időbe Jézus, Gamáliel is csak így úgy vállalta be, hogy ne üldözzük őket, mert majd elhalnak maguk, hogyha nem az úton vannak. Ha meg mégis az úton lenne, akkor meg Isten üldözőinek vonatkoznak. Tehát nem tudtak emberi tekintélyt fölé helyezni, mármint rabbinikus tekintélyt a tanításában, ezért elcsodálkoztak, elámultak. ezek az emberek. Nos, hát honnan volt Jézus hatalma? Ez ugye egy olyan kérdés, ami ezek után joggal fölmerül, hisz mondom, a normális az volt, hogy valaki nagy neves rabbinál tanult valaki, és a nagy neves rabbinak a munkáját, tanítását vitte tovább Izraelben, aki ilyen elismert tanító volt. A Márk evangélium 11. fejezetében, a 27-es verset lapoztok, én is megkeresem, keresitek meg ti is, kérlek titeket, ha van nálatok Biblia. Márk evangélium 11. fejezet, 27-es verse. Következő hangzik itt el, ugye a templom megtisztítása, a fügefa elszáradása története után vagyunk, és a következő kérdés hangzik el Jézus hatalmával kapcsolatosan. Ismét bementek Jeruzsálembe, mármint Jézus és tanítványai, és miközben Jézus, tehát Márk 11:27-től, miközben Jézus körüljárt a templomban, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszel ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Hát ezt ők se értették. Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá. És megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János bemerítése vagy keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tarakodtak maguk között. Ha azt mondjuk, a mennyből azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban proféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak. Nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Olyan furcsa, érdekes beszélgetés ez a dolog. A farizeusokban fölmerül, hogy egyáltalán miért tisztítja meg a templomot, hogy prédikál a templomban, ugye ebben a nagy hét eseményeiben, megelőző időszakban Jézus a templomban szolgált és hirdette az igét. És Jézus egy nagyon fontos visszanyitási pontot helyez el a farizeusok és az írástudók előtt, mégpedig az, hogy volt egy hiteles proféta, ez pedig bemerítő János volt, aki papi szolgálatban állt, és mindenki hitelesnek tartott az ő szolgálatát, az ő hitelesítő jele, emberi szinten bemerítő Jánostól származott. Az emberi rendnek megfelelően tehát bemerítő János kente őt föl, ő merítette be, ő tett tanúbizonságot az ő szolgálata mellett, ezt többször elmondtam, tehát volt egy emberi viszonyítási pont is Jézus hatalmára vonatkozólag, ami legitim volt. Tehát egyrészt Jézus hatalmát beazonosítja az emberi legitimáció az emberi hatalmi szintben. Aztán a következő ige a Máté 11:2-6-ban van, amikor maga bemerítő János válik bizonytalanná Jézus hatalmát, küldetését illetően, akkor Jézus egy másik viszonyítási pontra mutat rá a Máté 11:2-ben, 6. versig, Máté 11:2-től, amikor pedig Jézus, János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg és a süketek halanak. Halottak támadnak fel és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Egy másik nagyon fontos hitelesítő jelre mutat rá bemerítő Jánosnak és tanítványainak, és nyilván, akik hallgatják őt, ez a mennyei felkenetés, a mennyei hitelesítés. Amit végül is bemerítő János is felismer, ugyanis akire látod leszállni a galambot, mondja neki a Isten szelleme, az lesz ő, a Mesiás. Visszautal bemerítő Jánosnak, hogy honnan kaptad a bizonyságot János. Avagy nem az Isten lelkétől kaptad a bizonyságot, hogy a Mesiás én vagyok. No, de ha ez nem elég neked, akkor elmondom neked mindaz, amit a proféták mondtak, a jelek és a csodák hitelesítenek engem, hogy az én felhatalmazásom a mennyei, a mennyből való. Tehát két dolog, amiből a Jézusnak a hatalma származott. Egyik nagyon aládos módon alávetette magát az emberi rendnek, tehát vett egy legitim paptól, legitim profétától egy felkenet, és ne fedjük elő királyokat, profétákat, ugye proféták által hívott el Isten. Lássuk ugye Illés és Elizeus esetét például. Isten közvetlen hívta, választotta ki el őket, de sokszor proféta tanítványok voltak például, vagy Sámuel volt tanítvány Éli papsága alatt. Nyilván túlnőtt elég fiatalon már Élit az Istennel való kapcsolat témában, ami nem csak Sámuel múlott. Tehát a második nagyon fontos viszonyítási pont a jelek és a csodák kérdése, és az evangélium prédikálása. Ez a kettő viszonyítási pont volt, amiből világossá tette Jézus Krisztus, hogy az ő elhivatása, az ő küldetése mennyei, hogy ő a megígért mesiás, a szabadító, a felkent. Aztán a következő dologban pedig nézzük meg, hisz itt ez az ige szakasz, ami lezár egy tanítást, és megnyitja az első nagy galileai missziós utat. Máté szépen összeszedi, és a következőben rengeteg csodával fogunk találkozni, tehát szépen csokorba van gyújtva a Galileában történt csodák, amiket Jézus által cselekedett, Isten hatalma, amit Jézus Krisztus maga cselekedett, ugye, a bizonyságképpen az ige hirdetése mellett. És ugye, ahogy a dicsőítésben is hallottuk Tamásnak a bátorítását jelek és csodákra vonatkozóan, hogy az evangélium hirdetését hitelesítik a jelek és a csodák, ugye? És ezzel találkozunk az evangéliumban is, ezen a részen, amikor itt olvassuk az éget, de majd mindjárt megyünk tovább a leprás megtisztítására is. No, nézzük! Tanítás és csodák sorrendje Jézus szolgálatában. Hogyan gondolkodott Jézus? Hogyan élte ezt meg? Azért mondom ezt nektek, mert maga a csodák, a halottak feltámadása, a bénák járása, a vakok szemének megnyitása nagyon sokszor vonzó a keresztényeknek. Számtalan könyvet írnak róla, sőt szolgálatokat építenek fel, gyógyító szolgálatokat építenek fel emberek, és hangsúlyt tesznek a jelekre és csodákra és a gyógyításra. Nézzük meg Jézus Krisztus milyen példát ad nekünk az evangélium hirdetése, a tanítás és a jelek csodák kérdésében, tehát ő hogyan gondolkodott erről, és hogyan gyakorolta ezeket a dolgokat, és ha ezt megértjük, hogy Jézus hogyan gyakorolta, hogy hogyan gondolkodott, hogyan tanított, hogyan beszélt erről, akkor tudjuk őt követni ezen az úton, és ha őt követjük, akkor a mi elhívásunkban, a mi küldetésünkben szintén igazolni fognak, és ahogy tette ezt eddig is Isten azért sok jelenlés sorával közöttünk is, de fogja ezt még hatalmasabb módon tenni, elhívás küldetésnek megfelelően. Tehát Márk evangélium első fejezetéhez lapoztok, megnézzük néhány igét, ahogy Jézus gondolkodik a jelek, csodák és tanítás kérdéséről, ahogy ő ezt megélte földi életében. Ugye, nagyon érdekes dolog, mert betegből mindig lesz, amíg a földön élünk, igaz? Aki ma meggyógyul, egy hónapban újra beteg lehet, ugye, kap egy bacillus a vírust, tehát gyakorlatilag Jézus mágból se átott volna ki csak a fejfájásokat, a vírusos influenzát, a rengeteg sérültet, beteget, na most megint baleset történt, akkor itt ki kell növeszteni egy lábat. Jézus, tehát végül is, ugye az egész szolgálatát eltöltötte van azzal, hogy csak a betegekkel foglalkozik, felállít egy gyógyító szolgálatot, csináljon a sátrat, gyógyító sátor, honli tent, és akkor gyertek ide, és akkor Jézus csinált volna egy ilyen healing service, ez a gyógyító szolgálat, vagy szabadító szolgálat, mindegy, tehát valamilyen minisztrit fölépített volna benne, és özönlöttek volna az emberek, hisz alapvetően özönlöttek az emberek, hát ki az, aki nem akar egészséges lenni? Hát az nem normális. Tehát a normális ember, a beteg gyógyulni szeretne. Amen. Ez így normális, tehát ez teljesen egészséges hozzáállás, hogy addig imádkozik, könyörög az ember, míg meg nem gyógyul. És nagyon fontos tanúság lesz a gyógyulással kapcsolatos hitről a leprásnál, hogy mindjárt megnézzük. Nagyon érdekes, ahogy benne a hit megszületik, és amilyen hit benne megszületik. Nagyon bibliai hite van egyébként, biblikus evangélium hite van a gyógyulással kapcsolatosan. De megnézzük ezt is, mit ír a Bibliáról. No, Márk evangélium első rész 34-39. Azt olvasjuk itt, hogy sok különféle betegségben sínlődőt meggyógyított, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket, azok ugyanis felismerték őt. Ugye, hogy beazonosították Isteni hatalmát, tudták, hogy ő a mesiás. Aztán ugye eltelt egészen este, ugye este lett, sötét lett, elfáradtak, ő is elfáradt, tanítványok is elfáradtak, lefeküdtek az emberek is, viszont Jézus nyugtalan volt. Nyugtalan volt ebben az egész dologban, óriási szükség vette őt körül. A szükség nem vezetés. Ugye nagyon fontos dolog, hogy a szükség önmagában nem Istennek a vezetése. Ezt soha ne felejtsétek el. Önmagában azért, mert szüksége van valamire, egy szolgálata például, azért nem jelenti azt, hogy az Isten akarata, hogy ezt te végig hosszú távon azt csináld. Fontos az elhívás, hogy mi az Isten elhívása az életünkön, és abban a szolgában, abban kell megállnunk. Csak mondok egy példát. El vagy hívva, mint férj. akkor nem teheted azt, hogy te egy évre ott hagyod a családodat, a 2 éves gyerekedet, meg az újszülött csecsemődet, és elmegy misszióba, mert neked az Isten elhívása. Te elhívása az, hogy apa legyél, fölnevel a gyerekeidet, és a szolgálati elhívásodat ebből kiindulva töltsd be. Persze vannak extrém esetek, de azt látjuk, hogy az apostolok is például magukkal vitték a feleségeiket, amikor hosszú utakra ment. Rómában ment Péter, például azt mondja róla Pál, hogy avagy Kéfás is, nem lenne jogunk, nekünk is magunkkal vinni feleség, keresztény feleségeinket, mint az Kéfás is teszi. Tehát Kéfás magával vitt a családját a római misszióba, ami ugye hosszú hónapokig, meg évekig tartott. Tehát nem azt mondta, drágám, sziasztok, puszi, puszi, csa, vigyázz a gyerekekre, majd egy fényképet mutass nekik, ami nincs, vagy rajzolja valaki, de azt meg zsidóknál nem lehetett. Tehát ugye rajzolja egy virágot, mond ez az apuka. Ugye nem így volt, hogy apát hírből ismerik, hanem volt egy felelőssége, ugye a keresztény, van egy felelőssége a keresztény embernek, mint elhívott apának és férnek. Amen. Tehát nem hivatkozhatunk arra, hogy hú, még nem hallották itt az evangéliumot, meg ott az evangéliumot. Szoktam elmondani a történetet, egy jól sikerült evangelizáció után mondta nekem a lelkipásztor, olyan jó volt az evangelizáció, megtértek az emberek, dicsőség az Úrnak, nem jönnél délután át a másik helyszínen is szolgálni. Mondtam neki, hogy nézd, igaz, hogy megvan írva, hogy mindenütt mindenkinek hirdetni kell az evangéliumot, csak nem nekem kell mindenütt mindenkinek, ez a te bizniszed, áldás rátok délutánra. Én megyek haza a családomhoz. És akkor semmi lelkizet fudalás nélkül én elbúcsúztam, mosolyogtunk, áldást kívántunk. Nekem a dolgom délelőtt volt, neki a dolga meg délután. Szükség. A szükség nem vezetés. Nagyon világosan kell látni, mi az Isten akarata. Mivel Jézus látta a szükséget, és nem akart elhamarkodottan dönteni, ezért nyugtam ott a lelkében szellemében, fölkelt, azt mondja, hogy nagyon korán a hajnali szürkületkor felkelt, kiment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévő lelkek azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá. Mindenki téged keres? Ő pedig ezt mondta neki. Menjünk máshová, a szomszédos helyiségekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. És elment Galilea szerte a zsinagógákban, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. No, azt lehet látni, Jézus kilépett a tömeg nyomása hatása alól, kilépett a tanítványok elvárásának hatása alól, és egyedül kezdte keresni az Urat. És az Isten a közösségben, az imádkozásban megerősödött abban az elhívásban, amely alapvetően már benne volt. És nézzétek meg, hogy a körülmények milyen erőteljes befolyásra gyakorolni arra, hogy eltérítsenek téged az elhívásodtól. Futhatsz olyan köröket, amelyet nem az Isten akaratából futsz, hanem a szükségek miatt futsz, úgyhogy kilépsz abból a tökéletes elhívásból, amit Isten te rád bízott. Csak mondtam egy családi példát, amivel óriási hibát lehet például elkövetni, és vétkezni mondjuk férfiként a családban. De ifjúként lehet hivatkozni arra, hogy nekem tanulni kell. Holott neked az elhívásod az elsősorban, hogy képviseld a názáreti Jézus Krisztus ott, ahol élsz. A kollégiumban, az iskolában, a tanáraidnak. És azért tanulsz kiválóan, szoktam mondani mindig, meg nem csak én Biblia gondolat, azért tanulsz kiválóan, hogy hitelesen a bizonyságtételed. Ne cseréld fel. Tehát szükség van rá, itt vizsgaidőszak. Gratulálok. A vizsgaidőszak akkor sikeres, ha egész évben tanultál. Amen. Nem így van? Akkor azt mondom, olyan könnyű volt. Ú, ez ismerős. Nem voltam az órán, ugye? Nyilván ugye ezt kellene olyan professzorok is. Tudom, hogy vannak B-verziók is. De akkor pedig az Úr ellát forrásokkal, mint ahogy sokan ezt tapasztaltátok is már. Tehát Jézus kimegy egy lakatlan helyre, ahol az emberi elvárások, az emberi nyomások nem nehezednek rá, és gondolatokban utána mennek a tanítványai. És azt mondják, Uram, hát nem azt csinálom, amit kéne. Te itt egyedül imádkozol? Hát annyi beteg ember van. Hát ilyen butasággal töltöd az időt. Hát rájössz majd imádkozni, amikor mindenki meggyógyul. Na az nem lesz soha. Tehát olyan, hogy minden szükséget betöltünk, az soha nem lesz. Mert a szükségek, mondok egy titkot, de csak nektek, a szükségek újra és újra születnek. Így van? És még mondok egy másik titkot, ráadásul azokra meg szükségünk is van. Mert a szükségek oda visznek bennünket Istenhez. És segítenek bennünket helyesen gondolkodni a saját képességeinkről is, és határainkról. És nem veszünk magunkra olyan felelősséget és terhet, ami összenyom bennünket, és kezdjük hordozni azokat a felelősségeket, amelyek meg a miénk. Tehát Jézus kiment, imádkozott, kereste az Atya akaratát, és azt mondta a tanítványainak, barátaim, akkor örülök, hogy ide jöttetek, meg hogy nálatok van a cuccotok is, vagy nincs, akkor sarut hozni, cuccot hozni, most még hajnalba indulunk tovább. Tudod, mert reggel fölkeltek az emberek, hol van Jézus? Hát hallják, már itt prédikál, már ott prédikál, itt hirdeti az igét, és Jézusnak világosan volt egy küldetése, az elsőleges elhívása Jézus Krisztusnak az volt, hogy az evangéliumot hirdesse, az Isten igéjét hirdesse. Amen. Ismerté tegye az Isten akaratát Izrael minden falujában és minden városában. A Názaret Jézus Krisztus 3 esztendő alatt minden faluba és minden városba elvitte az evangéliumot. Gyalog. Egyszer ment Szamárral, amit tudunk, azt is kölcsön kapta. Tehát nem volt egy anyagias fickó. Ugye dolgozott keményen az édesapja mellett, amit összegyűjtött, ugye Kapernaumban valószínűleg volt egy szállása, vagy bérelt, vagy saját ingatlanja. Finanszírozta az első missziós utakat, aztán pedig ugye támogatták például a gazdag asszonyok is. Erre szokta mondani, a gazdagság Isten áldása, valaki helyesen tud azzal élni. Menjünk tovább. A János 8.40-ben a következőképpen val Jézus magára a tanításra, amire hivatott. Tehát, hogy végülis mi is volt a tanításának a lényege, gyújtópontja, kiindulópontja. János evangélium a 8. fejezet 40-es versében tesz vallást erről Krisztus. Azt mondja a körülötte lévő zsidóknak, János 8.40, lehet, hogy meg akartok engem ölni. Olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Tehát a Názaret Jézus Krisztus arra tanításolt elhívva, amit Isten bízott rá. Nem hagyományt hirdetett, nem felekezeti hagyományokat, tradíciókat hirdetett, nem is valami ötleteket, ilyen nagyon kitalált egy jó dolgot. Hó, ez nagyon jó dolog, jól írni egy könyvet, ugye rengeteg könyv születik, ha egy jó ötlet, írnak egy könyvet, aztán sok vacakönyvet meg hihetetlen módon el lehet adni, tehát elképesztő, tehát volt egy idő, amikor azok a könyveket árulták, hogy hogy lehetsz milliómos. Csak a Magyarországon mindenki megvett ezeket a marhaságokat, érted? És hát így lehetett milliómos, hogy megvettél a könyvet. Érted? Tehát csak azt nem mondta, hogy ő hogy lehet milliómos, érted? Tehát azt, hogy nem te lettél milliómos, hanem ő. Ezt elfelejték mondani. Tehát a piramis témákban is ez volt, hogy hogy lehetsz milliómos. Csak azt a ragozást évesztették el, hogy milliómossá tettek néhány embert, aki jól becsapta az együgyűt. Jézus Krisztus a tanításában hagyatkozott szigoron arra, amit az atyától elvett. Tehát tiszta tanítást hirdetett. Nem torzította a tanítását az emberi elvárás, az emberi elképzelés, az emberi hagyományok, a vallási tradíciók, hanem tisztán az Isten beszédét hirdette, ragaszkodott teljesen az atya akaratához, amit ő bízott rá. A másik dolog a tanítási csodák kérdésében, amit Jézus Krisztus, mint programbeszéd hirdet a zsinogógában, Názaretben, a Lukács evangéliuma 4. fejezetéhez lapoztok. Ez is ugye a tanítás, jelek és csodák sorrendisége, és a hangsúlyok Jézus szolgálatában. Nagyon érdekes és nagyon fontos üzenet ez egyébként. Mikor eljutunk majd a leprás emberhez is, meg önmagában arra, amit itt bátorítás is kaptunk, ugye a Bonke bizonyságai kapcsán. Tehát Lukács evangélium 4. rész 18-21. Az Úr lelke van én rajta, amivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyilását, hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegönnyűjtve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Tehát maga Jézus Krisztus a maga szolgálatára vonatkozóan az Ézsaiás próféta 61. rész első 2 versét hozza, ugye a messiási küldetésre vonatkozó proféciák voltak ezek, és azt mondja, hogy ma beteljesedett ugye benne. Hát ugye nem aratott nagy népszerűséget, gyorsan mindjárt meg is akarták kövezni ott őt, aztán csodálatos módon ő átment közöttük, és nem tudták rájuk rátenni a kezüket, mert idő előtt nem engedte ezt meg az Úr. Itt is nagyon fontos dolog, és hangsúlyossá tenném, hogy az Úr szelleme van én rajtam, mivel felkelt engem, hogy evangéliumot hirdessek. Az örömhírt, Isten örömüzenetét hirdessem. Nagyon fontos dolog, hogy a tiszta evangélium hirdetésénél örömhírt hirdetnek, és nagyon fontos az is, hogy a bűnök bocsánatát meghirdetik. Tehát nyilván ebben pedig megvan a megtérés. Tehát ezt nagyon figyelmesen hallgassátok a prédikációkat, hogy a biblikus prédikációban megvan hirdetve az Isten örömhíre, hogy meg lehet szabadulni a bűntől, és szükséges megtérni. De lehetséges megtérni, és lehetséges megszabadulni. Döbbenetes egyébként, ha ezek alapján hallgattok prédikációkat, mennyire sokszor egy ilyen emberi hagyományok jönnek ki a prédikációkban, és nem hirdetnek megtérést. Tehát azt mondja az Isten igéje Pálékról, hogy is úgy hirdették az igét, hogy az emberek hívőké lettek. Tehát lehet úgy is hirdetni az igét, hogy nem lesznek az emberek hívőké. Márpedig ezt azzal lehet megtenni, hogy elhallgatod a megtérés szükségességét. Tehát csak beszélsz Istenről, meg a nagy dolgokról, de nem hirdeted ott lévő sok száz embernek, hogy oké, de ez akkor lehet a tiéd, ha megtérsz. De ha megtérsz, Isten kész megbocsátani, szeret téged Isten. De meghalt Krisztus helyetted, de önmagában nem elég, ezzel csak akkor érsz valamit, ha te ezt elfogadod. Amen. Mert önmagában ez nagyszerű hír, hogy Jézus meghalt a kereszten. Hú, de szépen beszélt a lelkész. Mint ahogy a tömeg konstatálja is, hogy hú, de szépen beszélt, jó beszélt, hatalommal beszélt, mondja a tömeg. Hányszor van így, hogy megyünk prédikációra, hú, de jó volt a prédikáció. Ez még csak a tömeg szintje. A tömeg szintjén vagyunk, amik azt mondjuk, hú, de jó volt a prédikáció. Ennél van egy mélyebb szintje az ige hallgatásának is. Azt mondja, megnézzük, hogy mi. Tehát hirdetni az elesetteknek, a megkötözötteknek, a bűn hatalma alá, halál hatalma alá rekesztett embereknek az evangéliumot, hogy megjött a szabadító. Eljött a szabadulás órája. Amen. Ez a lényeg. Tehát Pálék nem okoskodtak, nagy teológiai tanításokat adtak, hanem mindenhol világosan hirdették az evangéliumot. Az örömhírt hirdették, hogy van lehetőség a bűn bocsánatra Krisztus Jézus által. Amen. Van lehetőség a megtérésre, a szabadulásra, egy új életet lehet kezdeni. És amikor mondták az emberek, nem hallgattak rájuk a zsidók, most tanulmányozom a abcsát, és nagyon fantasztikus, jó? Egyébként tanácsolom nektek is, majd amikor azt akarjátok. Lényeg az, hogy hirdetik a zsidóknak, mondják, jó, ó, de okos dolgokat mondhatok, de szépen beszéltetek, gyertek már jövő szombaton is, ide, kicsi kis gyülekezetünkbe, kicsi kis zsinagógába, és kicsikit meghallgatunk titeket. Szóval azt mondja a Biblia, hogy prozelitákból, tehát zsidókká lett, ugye, pogányokból, és istenfélőkből, tudnotok kell, mikor istenfélők mond a Biblia, az nem lett zsidó hitű, de Isten tisztelő és Isten törvényét megtartó emberről van szó, aki pogány volt, tehát nem vetélte körül magát például, tehát nem lett zsidóvá. Ez különbséget ez a Biblia egyébként a prozelita és az istenfélők között, amikor olvassátok az apostol cselekedeteiben, ezt rátaláltok. És aztán azt olvasod, hogy prozeliták és istenfélők megtértek és követték őket, és hallgatták. Aztán következő szombaton elérkeztek a zsinagógába, és valószínűleg frekventált helyen lehetett, az egész város összegyűlt. A zsidók mentek 5 perccel kezdés előtt. Nézzük, hogy nem férjünk be a zsinagógába, sőt az utcán megy a prédikáció. És mit mond a Biblia? Irítség fogta el őket. Figyelj! És fel ingerelték az istenfélő asszonyokat, nők szerepe, és a város előkelőit. Döbbenetes. Tehát a vallási hatalom befolyását arra használták föl, hogy a város vezetőit rávegyék, az Isten igéjét, evangéliumát hirdető embereket elnémítsák. Döbbenetes törvényszerűség mai napjainkban is. Az irítség motiválja nagyon sok esetben a egyházak közötti feszültséget, és az egyik a másik ellen való csalkodás is. Egyik a másikat lehetetlenül akarja tenni, egyik a másik a fölé akar emelkedni, mind az irítség miatt van. Miért nem probléma az, hogy sátánista koncert lesz, Iron Maiden koncert lesz Budapesten? Miért nem ettől van dugig minden templom, hogy ezért imádkozzunk? Nem lehet Magyarországon az, hogy sátánista zenekarok vegyék birtokba Magyarország szívét. Ezért imádkozunk, testvérek. Nem lehet az, hogy ilyen rossz statisztika van a vállások szintjén. Fogjunk össze, testvérek. Nem lehet az, hogy ilyen ateista gondolkodásmód és materialista gondolkodásmód a tudományban. Fogjunk össze, testvérek. Imádkozunk, minél több keresztény ember legyen tudóssá, minél több keresztény ember legyen politikussá, minél több keresztény ember legyen a sok vezető pozícióiban, miért nem ezen gondolkodunk? Miért az a baj, hogy az egyik itt evangélizál, a másik ott evangélizál? Az irítség motiválja. Ugyanaz történik, mint történt Pál idejében is. De látodok kell, hogy amikor az evangéliumot kezdik hirdetni az emberek, azt mondja, Pálék mondták nekik, de látjátok, tőletek elfordult Isten kegyelme. És ahogy mondta is az Úr, A pogányok világosságává teszlek. A pogányok az odafordult. A pogányok nagy örömük volt, azt mondja a Biblia. Őket kizavarták a városból. A Szentlélek is örömtért be a gyülekezetbe. Ők meg így örvendeztek dicsőséget az Úrnak. Aztán meg pálikat megállott a másik városban is az Úr. Aztán mentek ezek utánuk is, de ezt nem értették. Tehát az evangélium hirdetéséről szóltam most, és az evangélium hirdetésével kapcsolatban azt mondtam nektek, hogy ha igét hirdet valaki, azt lehet úgy hirdetni, hogy meg is lehet térni. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha olyan evangéliumot hirdetnek, amit Jézus hirdetett. Tehát és az apostolok hirdettek, és azután pedig minden hívő, ige hirdető, aki szerette az Urat. És mondta is az ige, igében Jézus, hogy ma teljesedett be az írás, tehát eljött az, aki fel van kenve, a felkent, a Mesiás, a Krisztus, ugye, Krisztiánosz, a keresztények, ugye Krisztus, a Krisztusi, ebből a szóból származik, ezért mindig mondom, ha le is írjátok legközelebb, a keresztjén, a helyes magyar, a magyar nyelvben is a keresztény kifejezés az, ami hűen tükrözi a szó eredeti jelentése. A keresztény az már vallásfelekezeti jellegű fordítása keresztre utalva. A keresztény pedig a Krisztusra utal, és mi azt gondolom ez a jó, hogyha bennünket nem jelképekről, templomokról, hanem Krisztusról ismernek. Amen. És minden csak ezután. No, menjünk tovább. Aztán, tehát ez volt az, hogy Jézusnak a tanítás és a csodák milyen sorrendet követtek. Egyértelmű, hogy az ő elhívása, küldetése elsősorban a tanítás volt, az evangélium hirdetése, és ennek a mennyei igazolása volt, természetfeletti igazolása volt a töménytelen jel és csoda, hisz ugye rengeteg konkrét csoda is le van jelzve az evangéliumokban, viszont vannak olyan csodák, amikor azt mondják, hogy sokaság jött oda hozzá. Tehát nem is lehet megszámolni, mennyi beteget gyógyított meg Jézus, és aztán az apostoli korban is, és az egyház azt követő korszakában is megjelenik természetesen, és ma is jelen van, és ennek ez a hatalma, amely hitelesíti a jelek és csodák által az evangélium hirdetését. De felhívom a figyelmet, hogy az evangélium hirdetőinek, a bizonyságtevőknek nem a jelek és a csodákra kell fektetni a hangsúlyt és a fókuszt, ami az ige hirdetésére, és ha tisztán azt hirdetjük, amit az Atya ránk bízott, biztosan fogják követni a megfelelő jelek és a csodák, mint hitelesítő jel. Tehát az nem nekünk kell összeeszkábálni, összegörcsölni, összekínlódni, összeerőködni. Amen. Egy dologra van nekünk szükségünk, tisztán, világosan azt hirdessük, amit az Atya ránk bízott, és meg fogja tenni Isten azokat a csodákat, amit ott és akkor kell. Amen. Például meggyógyít téged, amikor szolgálatra van szükséged. Már nem utolsó ki, de nem így van, csak eszembe jutott. Meggyógyított az Úr. Ott azon percen, mert nem volt idő többre. Jött még beteg ágy, meg stb., meg kalmapirin, algopirin. Ott helyben, sutty. Szabaddá lettünk az evangélium hirdetésére. És a képviselő Krisztust. És számtalan csoda természeti jelenségekben is vihar elvitelétől kezdve. Ugye rengeteg csodát élünk mi magunk is meg az evangélium hirdetésében. Keszterről is, amikor szóval Isten rengeteg csodát tett már, anyagi természetű csodát, fizikai csodát, betegségből gyógyulás csodáit is, és ezt meg is fogja tenni, ha mi ragaszkodunk ahhoz az elhíváshoz, amely Krisztus követésével mi elhívásunk, méghozzá mi? Az evangélium hirdetése. Méghozzá ugye úgy hirdessük azt, ahogy Krisztus is prédikált, hogy meg is lehessen térni, akik hallgatják, és nyilván a tanítás is ott van, amely az Isten igéjének tanítása. Ez is egy fontos szolgálata volt Jézusnak, tehát neki volt egy tanítói szolgálata is. No, menjünk tovább. Második pontunk a megtisztulás csodája és lehetősége, amit elénk tárul ebben a történetben. A 8. részben az első 4 verset, amikor olvastuk. No, nézzük ezt. Először is a lepra. Utána olvastam ennek a lepra dolognak, talán biztos, hogy többet hallottatok már róla, de elég érdekes és meghökkentő dolog. A Mózes 3. könyvének 13. 14. fejezetében a tisztátalanságról, a tisztasságról, ugye 11. részben Mózes 3. könyvének 11. fejezetében a tiszta és tisztátalan állatokról van szó, és a 13. 14. fejezetben pedig maga a tisztátalanságról, és a 14. részben pontosan a megtisztult bőrbeteg embernek a tisztulási szertartásáról, tehát amit a papnak be kell mutatni áldozatot, arról szólott Isten igéje. A lepra önmagában ugye legtöbben ezt tudjátok, hogy a zsidó gondolkodásmód, de a keresztény gondolkodásmódtól, az újszövetségi gondolkodásmódjától sem volt ez távol, bár nem pontosan így értelmezték, azt is majd el fogom mondani. Zsidók úgy gondolkodtak, hogy aki leprás, az tisztátalan, és bűn van az életében. És a bűnnek a következménye az életében az, hogy testi elváltozás volt. És ahogy a bűn fertőzi a közösséget, annak a kiábrázolása a lepra, amelyet szintén fertőző betegségnek tartottak. Tehát a kettőt összefogták. Akinek bűn van az életében, az megfertőzi a közösséget, azzal, hogy bűnben él és nem akar abból megtérni. Ugyanúgy azt mondták, hogy a bűn ugyanúgy fertőzi a közösséget, mint hogy fertőz a lepra betegség. És ennek egyik aspektusa, amikor a bűn kérdésében megmarad az új szövetségben, és tanít a Biblia róla, és igaznak is tartom. Tehát így gondolkodtak. Most többféle bőrbetegség volt. A leprának csak két fajtájáról mindjárt olvasok egy kis írást. Csak azért, hogy érzékeljétek, hogy mit jelentett leprásnak lenni abban a korban. Mert valószínűleg itt senki ezt nem tapasztalta közöttünk, hála az Úrnak. No, hát sokféle lepra közül az egyik kicsiny csomóként indul el. Egy kis csomó keletkezik az ember bőrén, amely aztán elgengyesedik, sőt, állandóan folyik belőle a genny. A szemek meretté válnak, a szemöldök kihull. A hangszálak is elgengyesednek, mert következtében a hang reketté válik, majd elhalkul, végül a beteg, ha megéri, egészen megnémul. A kezek és a lábak is elgengyesednek, végül teljes, az elme teljesen megbomlik, kómába esik a beteg, és meghal. Ez a fajta lepra 8-10 évig gyötri a beteget, míg végül meghal az áldozata. A második fajta leprának, amiről nem többet hallottatok, ez az, amikor a test egyes végtagjai érzéketlenékednek kezdenek válni, az izmok és az idegek elhalnak. Végül a végtagok ízenként halnak el, és válnak le a testről, míg a személy teljes kéz és láb nélkül marad ebben a kegyetlen önamputáció sorozatban. A leprának ez a fajtája 20-30 év is kínozza áldozatát. A leprás beteg hosszadalmas betegsége során centiméterről centiméterre pusztul el. És ahogy a zsidók gondolkodtak is, hogy a törvényből ők ezt értelmezték, a fizikai borzalomnál is elviselhetetlen volt a beteg számára az a kirekesztés, amely a bibliai korban osztályrészé jutott a leprás embernek. Úgy kezelte őket, mintha már teljesen halottak volnának. Fejezések szerint még a középkorban is gyakorlatilag gyászszertartást tartottak egy leprás beteg fölött. Alapvetően már élve halottnak mondták. Nem véletlen, ugye, hogy a horrorisztikus fantáziában ugye az élő halott, ez a leprás film, ez innen jön, ebből a fajta élve elrothadásból jön. A zsidók számára tisztátlannak számított a leprás ember, és minden nemű érintkezés tilos volt vele, a törvény szerint. Nem lehetett 2 méternél közelebb menni egy ilyen beteg emberhez. Amennyiben a szél a leprás beteg felül az egészséges ember felé fújt, akár 50 méter távolságot is meg kell tartani a leprásnak az egészségestől. Tehát a leprát, mint fertőző betegséget a lelki tisztátalansággal, a bűnnel is, mint okkal összekapcsolták. Na, gondolhatjátok, szóval ebben a környezetben gondolkodva, azt lehet látni, hogy volt ez a leprás beteg, aki távolról hallgatta Jézus tanítását. Tehát elhúzódva ugye az egészséges tömegtől hallgatta Jézus tanítását, minimum ugye 2 méter távolságban, hogy figyelt a széljárást, hogy merre kell lehet ülnie. És amikor ez a leprás távolról hallgatta Jézusnak a prédikációját, ennek az embernek a szíve hittámadt. Hallotta, hogy Jézus hatalommal szól, de ez nem csak egy érzelmi élmény volt számára, hanem ennek az ember a szívében egy reménység és egy hit támadt arra vonatkozó, hogy ő most meg fog gyógyulni. Pontosabban nem is ez volt a konkrétan a hite, hanem a hitének, hogy nézzük az igét, pontosan az volt, hogy Jézus Krisztus meg tudja ő gyógyítani. Tehát ez volt a lényege a hitének. Nem is az, hogy nem abban hit, hogy ő meg tud gyógyulni, és ez nagyon fontos dolog. Lényeges különbség ahhoz képest, amit sokszor tanítanak erről. Tehát ez a leprás meg nem azt hitte, hogy ő meg fog gyógyulni, hanem azt hitte, hogy Jézus Krisztus meg tudja őt gyógyítani. Ezt még azért mondom, mert azt mondja, ha akarod, meg tudsz, megtisztíthatsz. Amen. Tehát ő azt hitte el, hogy Jézus Krisztusnak hatalma van arra, hogy meggyógyítsa. És azt is hitte, Ha ez nem történik meg, akkor nem az ő hitetlensége, és nem is Jézus hatalmának csökkent volt, amiért fog nem megtörténni. Hanem azért, mert nem akarja. Döbbenet egyébként, ha belegondoltok. Tehát az ő hitének fókuszában Krisztus volt. Ő Krisztusra tekintett, nem a betegségre és nem a gyógyulásra. Az ő hitének fókuszában nem a gyógyulás volt, hanem Jézus Krisztus. Ugye mindig ezt magyarázom, tudjátok. Ez azért mondom, mert sok butaságot lehet ehhez képest olvasni könyvekben is. Ahogy én ezt megértettem az igéből, tehát aláadtam, mondom, nyilván nem oktatni akarok senkit, de azt látom ebben a történetben, ez hallgatja az igét. No, menjünk tovább. Azt mondja itt Isten igéje, a Máté 8.1.2-ben, csak emlékeztetőül, amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte. Emlékeztek, mit mondunk az imának, a működő imának a jellegzetességéről? Ugye a szükség, a mély szükség van az ember szívében, a szellemében. Tehát nagyon egyértelmű, hogy az embernek az életében, szellemében, és ez nem a betegség miatt van, értsétek meg. Nem minden beteg emberben jön létre ez a fajta szellemi szükség Isten beavatkozására vonatkozólag az életében. Ennek az embernek létrejött ez az életében, és sokan hallgathatták, hogy még nem jött létre a szívében, szellemében, nem született ez meg. És ez a mély szükség is leborult Jézus előtt. És azt mondja, akarod, meg tudsz tisztítani. Jézus tanítása megérintette a szívét, és egy szellemi törvényszerűség kezdett működni ennek az embernek az életében, amely a Róma 10.17-ben van kinyilatkoztatva. Ismerjétek sokan az igét. Róma 10.17. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által. A felkentnek beszéd által. És azt mondtuk, ugye éppen ez volt a lényege Krisztus tanításának az erejének, hogy ő Krisztus volt, a felkent. Tehát a felhatalmazása mennyei volt. Nem emberi szinten volt, mint a többi rabbinikus tanítványi kapcsolatok. Így van? Tehát a Krisztus beszéd által, tehát hit annak az embernek születik meg a szívébe, aki úgy tudja hallgatni a tanítást, mint Krisztus beszédét. Mint Isten szavát, Isten igét. Erről is hallottunk egyébként bátorítást a dicsérés végén, ha figyeltetek. Összecseng ugye ezekkel. A prófétai szó és a bátorítás, amely egyébként az újszövetségi gyülekezetben nagyon jellemző volt, mindig is. A prófétai bátorítás, biztatás, buzdítás jellemző volt. Megjelenik az apostoli korban is az egyházban a prófétai bátorítás, biztatás, buzdítás. Ilyen volt Pál apostol is, egy prófétai lélek volt benne. Mentek, azt mondja, visszamentek, erősítették a tanítványok lelkét. Tehát nem csak prédikálták az evangéliumot önmagában, tantosztatott meg, hanem bátorították őket. Maradjanak meg az Úrban, maradjanak meg hitben. Amen. Gondolj bele azért, mikor megkövezték és visszament, aztán másnap elment egy másik városba prédikálni, és újra visszatért. Azért ez nagyon bátorított őket. De Pál, néhány hete vagy hónapja majdnem megöltek, és visszajött ide. Annyira szeretek benneteket, kedvesek, hogy nem mehettem el, hogy ne találkozzak veletek. Gyertek csak ide. Ez az Isten szeretete. Látjátok, én azért jöttem vissza, mert Isten szeret titeket. Ugye? Gondolj, ez az elég hiteles volt, nem? Mert emberileg semmi haszna nem számított belőle. Értitek? Tehát, sőt, őrültség volt. Ez csak a szeretet viszi véghez. Amikor aki azt mondja, én szeretlek titeket, és életemet adom értetek. Ugye, és a barátság is azt mondja a Biblia, hogy a barátság ismér, vagy leteszi az életét egyik a másikért. Ugye Krisztus példája ez, hogy ti barátaim vagytok, és én életemet adom, értetek? Tehát világosan válik tehát a személy előtt, amikor hallgatja Jézusnak a tanítását, hogy a gyógyulása Krisztus akaratán múlik egyedül. Megérti, hogy az Úrnak van hatalma arra, hogy meggyógyítsa, és ha nem tenné, az nem azért lenne, mert ő hitetlen, vagy mert Jézus hatalmát meghaladja ez a probléma. Másik nagyon fontos, hogy a leprás kilép a tömegből. Kilép, kitűnik a tömegből, mert ugye a sokaság vagy a tömeg hallgatta Jézust, és megállapították, hó, ez úgy tanít, mint akinek hatalma van. Hogy bizselgetett bennünket. Ó, milyen nagyszerű volt. Ó, de szuper prédikáció volt. Ho, milyen jó ilyen hirdető ez. Ugye, ez a szintig eljutott a tömeg. Ez az ember tovább jutott, mint a tömeg. Ennek az embernek a hige hirdetés által hit és reménység támadt a felkent beszéde által a felkentben, Krisztusban. Így van? Nem így látjátok? Akkor jó, én így látom. A tömegben sokan elcsodálkoztak, ő pedig hitre jutott. A tömegben ámuldoztak, ő meg hitre jutott és bízni kezdett Krisztusban. Mennyivel több ez, igaz? Jelen lenni, hirdetik az Isten igéjét, és ámuldozni. Ó, de nagyszerű, milyen élmény volt, milyen nagyszerű tanító. Na és tapétálsz ki vele a falat, és interneten 2000-et hallgathatsz még. A kérdés az, hogyha Isten szólt azáltal az igéhirdetés által, a te szívedet vagy az én szívedet elérte az az ige? Úgy, mint a Krisztus beszédét hallgató ember, befogadó ember szívét. Igaz? Gondoljatok bele, nem így van. Mi változtat bennünket meg, ami eljut a szívünkhöz? Nem értem, hogy a Jeremiás 15-16-ban. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömet. Pedig azért Ézsaiásnak volt oka szomorkodni az ő korszakában, mert nem egy sikertörténet volt az ő profétai szolgálata. Érted? Mégis azt mondja, akkor bejutott a szívembe a te igéd, ó, Uram, az igen megerősített engem. Igen nagy örömet hozott az életemben. Tehát akkor teljesen világos igaz, hogy mi volt a beteg gyógyulásához vezető út, mint hitkérdés. Tehát ő azt hitte, hogy Jézusnak megvan a hatalma őt meggyógyítani, ha akarja. És ha ez nem történik meg, az nem azért van, mert ő nem hitt eléggé, az ő hitnek a szintjét még pumpálni kéne valahogy, de hogy pumpálja? Hát mit lehet még pumpálni? Ha az ő ige eljut a szívébe, és az ige hitet ébresztett benne Krisztussal kapcsolatban, azt mit lehet még tuningolni? Nem azért gyógyult, menjél még haza, gondolkodj még el az igén, majd növekszik a hitet, visszajössz és meggyógyulsz. Mekkora becsapás! Milyen gonosz dolog, ráteszi a felelősséget a betegnek a vállára, és nem, hogy beteg, még hitetlen is. Károsztatás szelleme, gonosz szellem, gonosz démoni befolyás. De az embernek evangéliumi hite volt, és azt mondta, hogy Uram, hatalmas volt, ahogy te szóltál. Ez a hatalom mennyből van. És te, a te hatalmad természetfeletti hatalom. Természetes az, hogy meg fogok halni. De te természetfeletti módon ebbe a természetes folyamatba be tudsz avaszkodni, és természetfeletti változást tudsz hozni az én testemben, és életemben, az én stigmámon, az én megbélyegzésemen. Változtatni tudsz. Ha ezt akarod. Milyen alázat. Milyen bizalom. Ez a bizalom. Hogy teljesen rábízza az életét Krisztusra. Teljesen. Nem az múlt, hogy bízik benne. Nem a gyógyuláson múlt, ő bízott benne. Már nyert. Értitek a lényeget? Ő Krisztushoz ragaszkodott, Krisztushoz kapcsolódott. Nem egy eseményhez, nem egy gyógyuláshoz. Nagyon fontos a hitnek a fókusza, amely elénk tár a Biblia, Isten igéje. Nagyon fontos alaptanítás egyébként. Nagyon fontos alapok, hitbeli alapok a szellemi életben. Szóval menjünk tovább. Még mindig a megtisztulás csodája és lehetősége témában. A Jézus érintése. Hát ez elképesztő. Ez a leprás ugye tudja az etikettet, tehát körülbelül 2 méter távolságból szól oda Jézusnak, hogy Uram, ha akarod, leborul, meg tudsz tisztítani. És gondoljuk bele, hogy körülbeszél nagy igehek hallgató sokaság, olyan jól érezték magukat, nagyszerű prédikációt hallottak, és eufolok és örömben voltak. És akkor van egy, aki kilép a tömegből, és végülis az történt vele, ami történhetett volna mindegyik emberrel, és oda megy hozzá Jézus, leborult a földön volt, és valószínűleg mellé hajolt, tehát, mert ugye nem lehetett volna másképpen, és vagy megérintette. De ez egy döbbenetes dolog lehetett az egész, aki látta is ott, az, a rabbi tisztátalanná válik. Mert ugye a zsidó törvények szerint az volt, hogyha valaki megérintett egy ilyen tisztátalan embert, az tisztátalanná vált. Maga is. Na, jött a következő megdöbbenés. Azonnal megtisztult. De nem a beteg állapot, a tisztátalan állapot hadott Krisztusra, hanem a Krisztusban egy szabadító erő, a szentség, a tisztaság hadott, az ő tisztátalanságára, és megszabadította őt. Meggyógyult. És ugye éppen erről beszél A Máté 9.6-ban majd fogunk azzal is foglalkozni, de most csak az igét hozom ide, Máté 9.6-ban az ige, hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a Bénához, vedd az ágyarat és menj haza. És ilyen a Bén azonnal fölkelt. Tehát ugye érzitek, hogy ez a csodatétel, amit Jézus tett, egy világos üzenet volt mindenki számára az evangélium hatalmáról és erejéről, azaz, hogy Istennek van hatalma bűnöket megbocsátani, és megtisztítani embereket a bűnhatalmától. Megszabadítani az ördög hatalmától. Megszabadítani a halál hatalmától. Ez egy olyan is bizonyságtétel volt, mikor látták, hogy Isten szállt le a földre, Isteni hatalommal, a tisztátalant megérinti, és a törvényszerű, a testi törvény szerint az lett volna, hogy a tiszta lett volna a tisztátalan. De nem ez történt, hanem az Isten fia, a felkent Krisztus megérinti a tisztátalan, és az lesz tiszta. Igaz? Mekkora isteni hatalom, mekkora fontos bizonyító jel volt a tanítás mellett ez a csoda. És mennyivel több volt annál, mint egy leprás betegnek a bőrének a megtisztulása. A leprás számára is egyébként. Tehát értek, 8-10 év, 20-30 éves betegségekről beszélünk. Kiközösítésről beszélünk. Halottnak, tehát a családja azt mondta, meghalt számunkra ez az ember. A gyerekei, a felesége, az apja, az anyja. A nagybátyja, a nagynénye, mindenki, unokatestvére, halott számunkra ez a személy. És jön valaki, aki hatalommal szól, és letérdemel, és megérinti. Azt mondja, akarom, tisztulj meg. Akarom, tisztulj meg. Tudod, ez biztos Isten akarata, hogy megtisztuljunk. Ahogy hallottuk a buzdításban, nagyon szíven talált. Akarom, tisztulj meg. Akarom, szabadulj meg. Akarom, legyél szabad. Amen. Ez Jézus szava ma hozzád. Akarom, tisztulj meg. Akarom, legyél szabad. És hozzám, halleluja. Kezdtünk gondolkodni azon, hogy hát igen, Jézus akkor ezt jól felrúgta itt az egész rendet, mindent felrúgott, de nem. Nem így van. Jézus nem rúgta fel az addigi nyilatkoztatásokat, nem dobta sudba mózesi törvényt, erről szó nincs. Igen, majd a negyedik felső picit szólok. De talán most ugye felmerült a kérdés benned, hogy hát miért mondta Jézus neki, hogy nem mondja el senkinek. Máskor meg a Gadarénus nagyiből kiűzte a légiónyi ördögöt, azt mondja, menjél haza, és tegyél bizonyságot, hogy mit tett veled az Isten. Kettő között az volt a különbség, ez egy pogányvidéken volt, ez meg jelentős mértékben zsidók által lakott terület volt, ahol ezt a csodát tette, és idő előtt nem akarta, hogy lelepleződjön, és idő előtt ugye a zsidók az irigységből megöljék őt. Viszont fontos a tartalma, hogy azt mondja, menj el, és mutasd meg magad a papoknak, bizonyságul nekik. És döbbenetes egyébként belegondoltok, tehát a Mózes, 3 Mózes 14 alapján azt mondta, hogy mindent, amit a mózesi törvény elrendelt, a cseleked meg, bizonyságul nekik. Azaz, Jézus mivel vádolták? Mi volt a legfontosabb? Hogy egyrészt, hogy a zsidó királynak nevezi magát, másrészt ugye, hogy megtörte az igét. Tehát, hogy azt mondja, hogy lerombolja a templomot, hogy arra tanítja az embereket, ugye, hogy Mózes törvénye már nem fontos. És gondolod bele, hogy milyen üzenet volt ez a papoknak. Jött egy leprás, jön, hát hallottam Galileában a názareti Jézust, és azt mondta, hogy mivel én 15 éves betegség után, vagy 8 éves, 5 éves betegség után leprás betegségre megtisztultam, itt a báránykám, itt van a 2 gellice, hoztam, hogy bemutassam az Úrnak a tisztulásomért. Hozzád kell jönni? Nem tudom, Áron, vagy nem tudom, hogy hívták. Benjamin. Hozzád kell jönni? Te vagy a pap most itt, úgy látom. Ki hívott téged? Hát a názáreti proféta, Jézus. Hát azt hallottam, hogy az minden törvényt felrúg, meg hát minden baj van vele, hát azt meg kell ölni. Ő küldött? Igen, igen, igen. És azt mondta, hogy hát, hogy a tisztulásért a törvényben elérjétek, mutasd be. Tehát abszolút kihúzta Jézus Krisztus azt a vádat, amely róla úgy szólt, hogy ő felrúg minden rendet. Nem rúgta fel Jézus a rendet, pusztán betöltötte az igét. Tehát nem felrúgta Jézus az igét, hanem mindazt, amit kinyilatkoztattak róla a proféták, és a Mózes a Tórában, ami le volt írva, azt ő betöltötte. Ugye áldozattá lett. Tehát nem azért nem kellett áldozni Jézus Krisztus kereszt halála után, mert az rossz volt az a törvény, hanem azért nem kellett áldozni, mert Jézus betöltötte a törvényt. Tehát ő lett az áldozat. És azt mondja a Biblia, hogy vette a maga vérét, és bement vele Isten a Szentek Szentjében, mennyei Szentek Szentjében, Isten jelenlétében, és bevitte az áldozatot, és ő lett egyszer mindenkorra minden ember bűnéért a tökéletes áldozat, mivel ebből is látjuk, hogy ő tökéletesen járt, bűntelen volt, tiszta és szent volt, ezért halhatott meg miattunk, értünk és helyettünk. Tehát Jézus nem mondta azt, hogy rossz volt az Istennek az igéje, amely arról szólt, hogy ki kell, külön kell választani a leprás embert a közösségtől. Mert ugye fertőzhet, és mások is betegek lehetnek rajta keresztül. És azt sem mondta Jézus, azt sem tanította Jézus, hogy a szeressük egymás gyerekekbe, azt fér bele, hogy minden belefér. A gyülekezetben is szeretjük egymást, hát Jézus is megtisztította a leprást, csomó bűnt hordoz az életében, az én testvérem nem akar megtérni, ó, szeressük, majd megtér. Pál apostol azt mondja erre a korintusiaknak, hogy kiskorúak vagytok, kicsinkorúak vagytok, rosszul gondolkodtok. Azt mondja 1 Korintus 5-6-ban, nem jól dicsekedtek ti. Hogy pontosan mivel dicsekedtek, azt nem tudom megmondani, de nagyon okosak voltak, mert azt tudjuk, hogy ők annyira okosak voltak, hogy voltak köztük olyanok, akik már magára, ugye Krisztusra, volt, aki Pálnak, megkeregedett Pállal, volt, aki Apollós volt az ő főtanítója, volt, azt mondta, én nekem Krisztus. Nem Pál, nem Krisztus. Szóval ilyen, közben meg olyan bűnöket eltűrtek, ami azt mondja a Biblia, hogy még a világ szemében is megbotránkoztató. Azaz, egy fiatal ember, ugye apjának a feleségével élt együtt. És az gyülibe ugye elműködött. Hagyták. Pál azt mondta, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak, hogy a teste pusztulása révén megmeneküljön. Összejövünk a ti lelketek meg az enyém, a ti szellemetek is az enyém, és ítéletet mondunk az ilyen felett. Mert nem jól dicsekedtek ti, hát nem tudjátok, hogy egy kicsin kovász az egész tésztát megkeleszti? Ezt mondja a Zsidó 12-14-15-ben, tudjátok, a keserűség gyökere, fölnövekedő fáválás, és sokat megfertőz. Tehát maga a rossz motiváció, a gonosz dolog, a bűnös bűnben való megmaradás, tehát amikor valaki bűnben akar megmaradni, az igenis fertőzi, fertőzés hoz egy közösségben, és ezt el kell választani. Tehát ugye ennek a menete pedig ugye a Máté evangélium 18. és 15-ös versétől lefelé van leírva, hogy menj el, nincs meg négy szem közt, ha nem hallgat rád, ugye érthető, ha nem hallgat rád. Hát most beszéltél vele, hosszú lenne a történet, de talán nem baj, ha még egyszer akkor elmondom. Sokat beszéltem erről, de akkor még egyszer. Tehát menj el, nincs meg négy szem közt, azaz mutass rá arra, ami nem jó, és bátorítsd arra, ami Isten igéje szerint való lenne az életébe. Tehát vezesd jó felé. Aztán azt is mondja a Biblia, Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy teljes ismerettel incsél, mondja Timóteus. Ez azt jelenti, hogy nem látszatra, hanem meghallgatom másokat, beszélek, és megismerem a helyzetet, és megismerem az igének a tanítását arra a szituációra vonatkozólag. Ez szerinti teljes ismerettel inteni valakit. Tehát nem láttam valamit, és hát úgy gondolom, hogy majd adok én neki, hanem beszélgetek vele, tehát olyan empátia, ugye, megpróbálom megérteni, hogy mi történt, az miért történt, hogy történt, és veszük az Isten igéjét, és azzal, annak a mélegére tesszük a cselekedetet, gondolkodásmódot, és ott nem áll meg ez a hiteles intés. Így van? Nem az, hogy nekem nem tetszik, engem megbántott, megsértődtem. Ugye ez nem intés fogalom, ez ugye kapcsolatrendezés lehet, de ez nem az intés kategória. Ha nem hallgat rád, azaz nem hallgat az igére, végy magad mellé 2-3 tanút, azaz ne küldj 2-3-at, hanem magad mellé vegyél 2-3-at, aki már beszéltél vele. Igaz? Milyen fontos? Nincs 5.-6. kör. És akkor úgy beszéltek a lelkére ennek az emberek, és ha úgy se hallgat rátok, azt mondja, akkor vigyétek a gyülekezet közössége elé, és ha nem tér meg, akkor tekintsétek olyannak, mint a pogányt, vagy a vámszerőt. Sajnos van olyan gyülekezeti gyakorlat, hogy ilyenkor szavazni szokott a gyülekezet, tehát megszavazzák, hogy néhány helyen, sajnos, ez szomorú dolog, megszavazzák, hogy kizárják-e vagy sem. Tehát akkor gyakorlatilag ez egy sizomi helyzet, megszavaz a gyülekezet, hogy az ige, a tekintély, vagy nem, mert hát szeressük egymást, gyerekek. És megtűrik a kovászt, és ennek kicsin kovász az egész tisztát megkereszti, és végül is rothasztja az egész közösséget. Az, hogy nyilvánvalóan azt mondják ki, hogy elfogadjuk az Isten igéje ellen való életmódot, mint bűnt. Ez volt Korintusban a probléma. Nem értitek? Azt mondja, végül eszkalálni fog a probléma. Tehát nem csak egy fog ilyet csinálni, hanem a többi is fog csinálni, mert fölbátorodik. Eszkalálódik, azaz gerjedni fog, sokszorozódni fog, tehát többszöröződik a probléma. Igen. Ezért az új szövetségben magában megjelenik ez a gondolkodás a lepra témában, értitek? Tehát maga a fertőzés része, de az evangéliumot hirdetjük minden megfertőződött léleknek, és az evangélium üzenete érvényes rám is, rád is, meg lehet térni. Nem kell benne maradni a bűnben, mert Krisztus kereszt halála és áldozata elegendő minden bűnünkre. Amit elkövettünk, elkövetünk, vagy akaratunk ellenére belesodródva, kívánságainak engedve, gonosznak engedve, világkívánságnak engedve, beleesünk, ne tegyük persze. Ugye ez nem azt jelenti, hogy akkor együnk, ígyunk, úgyis holnap úgyis meghalunk, meg ha van kegyelem, aztán úgyis mindegy, nem erről van szó. Nem is így működik, tehát tudjuk nagyon jól. Akik az Urat szeretjük, megtértünk, újjászülettünk, fáj. Tehát egy mély gyász jön az ember szellemére, mert Isten szelleme megszomorodik a bensejében az embernek, amikor bűn cselekszik és bűn követ el. És az a veszély ilyenkor, hogyha ezt a gyászt elnyomja valaki, és ellene beszél, ez úgy be tud okozódni az ember életébe, és egy megtévesztés állapota jön be, és hamis magyarázatokat találhat a bűnre. Megmagyarázza magának, hamis megnyúvást keltve az ő lelkében és szellemében. Ezzel együtt elszakad az Isten jelenlététől. Mi az Isten jelenléte nem intézi az életében, nem jelentkezik ez a fajta bűntudat, fájdalom az életében. Minél hosszabb ideig sodorodik valaki egy ilyen állapotban, annál erősebb a megkötözöttség az életében, annál nehezebb, hogy megtörjön az elmén ez a homály, és kinyíljon, hogy szabadulni lehet, meg lehet szabadulni, és akarok megszabadulni. Bármilyen kötelék van az életemben. No, dicsőség az volt az Úrnak, hogy Jézus Krisztus elhozta az evangélium világos üzenetét, amit az Atyától vett. Amen. Ennek hitelesítő jele volt a jelek és a csodák, mint ma is így történik. Nagy csoda az, és nagy kegyelem az, hogy amikor hallgatták az igét, voltak olyan emberek mindig, ma is, tegnap is, akkor is, és lesznek is, akik hittel hallgatták az igét, tehát felépült bennük a hit, mikor megragadta a szívük az Istennek a beszédét, élő reménység támad bennük. Ez a fajta hit pedig azt jelenti, hogy hitték, hogy Krisztusnak van hatalma arra, hogy ezt megtegye, ha akarja. Amen. Tehát ennek az embernek nem változott volna a hite és a ragaszkodása Krisztushoz, ha nem gyógyul meg akkor sem. Érted? Nem lett volna az ő személyben kisebb Krisztus, vagy nagyobb. Ez egy fantasztikus dolog. Isten kegyelmét csodája, amely megnyilvánult a lehajlásban, az odahajlásban, hogy megszabadítja a bűntehertől, megszabadítja a leprától ezt az embert, és ennek egy mély és erőteljes üzenete van a mai élő ember számára is, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak van hatalma megtörni az átkot, a bűnök kötelékeit, a sátán kötelékeit, a halál kötelékeit, és meg lehet térni, szabadulni. Jézus Krisztus betöltötte a törvényt, nem tudtak bűnt rá bizonyítani, hamis tanúk szava által ítélték el, mivel ő tökéletes volt. Ezért lehetett az, hogy értünk tökéletlen bűnös emberekért szenvedt és halt meg, és ő halála és feltámadásnak ereje által lehet megtérni, megszabadulni, megtisztulni, és élő közösségre jutni a mennyei atyával. Hogy hallottam, valaki így imádkozott nagyon. Apuci, apuka. Aha. Nagyon jó ez, amikor valaki így felismeri, megérti, hogy ha a szüleim elhagytak is, azt mondja, apáranyát elhagyott is, az Úr magához fogad téged. Tehát egy apacsere, az egy óriási gyógyulás és szabadulás a léleknek, és ez a gyógyulás, ez a szabadulás, az atyai elfogadás, szeretetnek a ilyen jellegű megélése, mint ahogy megérzte ezt ez a leprás ember is, meg ahogy megérzi minden megtért újjászületett ember, megérinti ez a szívét, az meggyógyítja az embert azokból a sebekből, amelyen keresztül az ördög kifosztotta eddig. Pontosan a családi sebek, sérülések, csalódások sebein keresztül kifosztotta az ördög. Azt mondja a Biblia, hogy az ördög azért jött, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson, de én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bővölködjenek. Amen. Tehát Isten betenni akar, megáldani akar, nem elvenni tőled. Ha valamit el akar venni, azt jobb odaadni. Mert az a fájdalom, az a szenvedés, az az ő halála, amit ő szenvedett. És Isten jót akar, jót tervez. No. Szeretném, ha most tudnánk imádkozni, és mindenképpen adnék lehetőséget a mai összejövetelem arra, hogy kilépjünk. Tehát, hogyha van olyan élethelyzet, életszituáció benned, ami egy ilyen kötelék, vagy szorult helyzet, ami benyomott már, és most megszólított Isten téged, és Isten beszéde hitet támasztott a szívedben, hogy megszabadulhatsz, itt a lehetőség, oda kell jönni Jézushoz, akkor majd lehet jönni előre. És letérdepelünk az Úrhoz, oda megyünk Jézushoz, kiöntjük a szívünket, imádkozunk, hogy ő megszabadítsa a szívünket, lelkünket, minden köteléktől, minden tehertől, minden vas vértől, szorító köteléktől, megtévesztés erejétől, hazugságtól, hamisságtól, félelemtől, amivel a gonosz akar téged kifosztani, azt látod, hogy nem jó, megintett Istennek a beszéde. Jó? Álljunk most föl először, és szeretném tudnánk imádkozni, és az ima után pedig szabadon kérlek, gyertek ide előre, letérdelünk ide az Úr elé, akiknek a szívét most megintette Isten, és szeretnétek, ha imádkoznánk együtt a szívünket odavinni, kiönteni az Úr elé, akkor ebben tudnánk menni az Úr elé. Mennyi Atyám, a Jézus nevében adok hálát neked. Köszönöm neked ezt a kegyelmet, irgalmat, amely átszakítva a gonosz szellemi erőknek sötétségét, átszakítva az egeket, lejött erre a földre. Mennyi Atyám, köszönöm neked Krisztus Jézusban azt a szeretetet, irgalmat, kegyelmet, azt a jó hírt, amely eljutott minden földi ember számára, és elérhetővé vált minden földön élő ember számára. Imádkozom azért, Uram, hogy akinek a szívében most hitet támasztottál, akinek a szívét most megérintetted, tudjunk kilépni a tömegből, tudjunk kilépni a sokaságból, és hozzád jönni ilyen módon is, ahogy ezt most megtehetjük, hogy előre jövünk. Tudom, Uram, hogy nem annak van jelentős, hogy előre jövünk, hanem annak van jelentős, hogy a szívünkben van, hogy azért tesszük, amit teszünk, hogy hozzád jöjjünk. Kérlek, adj ebben bátorságot, törd meg a gonosznak erejét, hogy senkit vissza ne húzhasson a gonosz, mint hogy ezt az ember sem tudta visszahúzni a gonosz azzal, hogy mit fognak szólni, hogy én egy kiközösített ember vagyok, nem ezzel foglalkozott, hanem ezt levetkőzze az emberektől, a félelmet levetkőzze, áttörve, egyedül rátekintett Úr Jézus Krisztus, és megbátorodott, és oda ment hozzád, és köszönöm neked, Uram, hogy te ezt fogadtad, hogy lehajoltál, megérintetted. Uram, hisszük azt, Uram, hogy ezt cselekszed ma is, így szabadítasz, így munkálkodsz a szíveinkben, és erre van szükségem, erre van szükség most is, Uram, akik itt vagyunk előtted. Amen. Amen.